a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hadd köszöntsek szeretettel mindenkit vasárnapon. Isten lelke tegye áldottá a mi nyugalmi napunkat. Testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a 95. Zsoltárban. A 95. Zsoltár első 7 versét olvasom. Hallgassuk figyelemmel. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta a szárazföldet is, az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szerető Istenünk, teremtő és megváltó atyánk, mi is úgy mondjuk, ahogy az ének írója egykor megfogalmazta, hogy az élet száz veszély, és bizony benne sokszor megremeg a mi lelkünk, és sokszor meginog a mi hitünk is. Te látod, Urunk, hogy száz veszély közepette is olyan jó újra és újra fölsóhajtani, mert tudhatunk rólad, mert megtanítottál minket, hogy kiáltsunk hozzád, hogy segítségül hívjuk a te nevedet. Köszönjük, hogy újra és újra megszólítasz minket, és bátorítasz arra nézve, hogy ne adjuk föl, hogy ne futamodjunk meg a nehézségek, a próbák elől, mert te azok közepette is be tudod nekünk bizonyítani megtartó hatalmadat és érthetetlen hűségedet. Köszönjük, hogy ez az irántunk való érthetetlen hűség és megmagyarázhatatlan kegyelem munkálkodott a héten is közöttünk és bennünk. És köszönjük, hogy ennek a gyümölcseként lehetünk ma is itt együtt a te nevedben, és kiállhatunk újból hozzá, megköszönve megtartó szeretetedet, a mindennapi kenyeret, a csendes fekvőhelyet, megköszönve neked a közösséget, a testvéreket, megköszönve neked azt, hogy egyáltalán még eljöhettünk ma is ide, és hogy újból kiállhatunk hozzá, hálát adva, segítségű híva a te hatalmadat, a te nevedet, mert látod, Urunk, nagyon rászorulunk erre. Köszönjük neked hálaadással, hogy te újra és újra kész vagy lehajolni hozzánk, és nekünk tett ígéreteidet beteljesíteni úgy, hogy annak látható gyümölcsei legyenek életünkben. Urunk, kérünk most is, szólíts meg minket, úgy, mint atya a gyermekeit, hogy a te bátorító szódra eltűnjék szívünk félelme, föloldódjék lelkünk szorongása, és a sötétségből és a bizonytalanság a két tej homályából kilépjünk ismét a bizonyosság fényébe. Köszönjük neked, hogy ezt Jézus érdeméért kész vagy megcselekedni újból velünk, és hisszük azt, hogy könyörülő szereteteddel köztünk ismételten megjelensz, hogy megáldj és gazdagon betöltsd a mi együttlétünket. Amen. Drága testvérek, amint meghirdettük múlt vasárnap, kezdődik az egyetemes imahét, és már a mai vasárnapi igehirdetési rend is ennek keretében fogalmazódott meg, és ennek a kijelölésnek alapján olvasom most Isten igéjét a Mózes második könyvéből, a 19. részből. Hallgassuk tehát Isten mai üzenetét a Mózes második könyvének 19. részéből a 3. verstől kezdődően, egészen a 7., a 8. versig. Figyelmes és csendes lélekkel hallgassuk Isten igéjét. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelt. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Az egész nép egy akarattal felelt. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Drága testvérek, akik összeállították az idei egyetemes imahét programját, a minden napra kijelölt téma címéül az együtt gondolkozás, az együttérzés, az együtt cselekvés jelszavát választották. Együtt. Együtt. Erre a kezdő napra az a címe a hetet indító témának, hogy együtt arra kaptunk elhívást, hogy szentek legyünk. Együtt elhívattunk a szentségre. Együtt. Testvérek, próbáljuk ízlelgetni ezt a szót egy olyan individualista világban, ahol egyre nagyobb fokú az egymástól való elszigetelődés, ahol egyre több magányos lélek sorvadozik és bánkódik egyedül, ahol egyre több ember egyre nehezebben tud igazi kapcsolatot teremteni másokkal, és ahol a közösség fogalma egyre inkább megkopik, és egyre nehezebben működik maga a közösség, az együttgondolkozás, az együttcselekvés, az együttérzés, az együttes szent élet gyakorlása. Most hát ezért nem véletlen az, hogy ennek az egész idei egyetemes imahétnek ez a fő gondolatmenete, hogy együtt. Fogjuk ezt hallani még a ránk következő héten estéről estére az ide jövő vendéglelkészek szolgálata kapcsán, hogy mit jelent a továbbiakban az együttes szent élet gyakorlása közben. Az együtt imádkozás, az együtt cselekvés, és ez hasonló feladatok, amelyeket Isten jelöl ki nekünk, ha igazi, közösségi életet akarunk élni. Vele szoros szövetségben, és egymással való szoros szövetségben. Most nézzük ennek a hétnek az indító alapigéjét. Mózes második könyvének a 19. része azzal kezdődik, hogy a harmadik hónapban, az Egyiptomból való szabadulás után, miután elindult Izrael választott népe a pusztai vándorlás útján, eljutott a Sinai pusztába. Ott pedig a Sinai hegy tövében ütött tábort, és a Szent Hegy olyan helyszín lett Isten választott népe életében, ahol Isten különös szövetséget ajánlott neki, ahol Isten kezdeményezi a hídépítést közötte és az ő népe között. Emlékszünk, hogy mit ígért Isten akkor, amikor elhívta Mózes a népvezéri szolgálatra. Amikor a csipkebokor lángjában megszólaló Isten azt mondja Mózesnek, hogy látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Különös Istennek ez a szándéka, amit megfogalmaz, érthető emberi szóval közöl az ő kiválasztott szolgájával, Mózessel. Leszállok, hogy megszabadítsam őt. Hogyan történt Istennek ez a leszállása, hogy Egyiptomból megszabadítsa az ő népét? Lám, Mózes elhívásakor úgy történt, hogy különös tűz lángjában jelent meg, és szólította meg azt a Mózes, aki már 40 éve nagyon szürke, egyszerű, hétköznapi, közönséges és unalmas életet élt, hisz jó pásztorkodott az ő apósánál. És ebből az egyhangú, céltalan, bolyongású pásztorkodásból hívja el Isten egy sokkal magasabb szintű pásztori szolgálatra, hogy legyen az ő kiszabadítandó és majd kiszabadított népének a lelki vezetője, a pásztora, az Isten ígérete földje felé irányítója. Így szállt le Isten. És különös, hogyha az Isten jelenéseket egybe rakjuk az Ószövetségben, vagy az Új Szövetségben, akkor ahány isteni megjelenésben volt a része egy-egy választott gyermekének, az az isteni megjelenés annyi féle volt. Mert Isten minden emberhez a maga módján alkalmazkodik, és minden embernek másként mutatja meg magát. Testvérek, amikor azt mondja Isten, hogy leszállok, és megszabadítom az én népemet, akkor Isten aktív, cselekvő Istenként mutatkozik be. Sokszor vádolták már kételkedő vagy kemény szívű hitetlenek azt az Istent, akiben nem is hittek, hogy nem törődik a világ sorsával, hagyja az embereket szenvedni, közönösen, érzéketlenül megy el Isten az ő teremtményeinek a fájdalma mellett. Lám, magában Jézus Krisztus emberi személyében bizonyította be legláthatóbb és legkézzelfoghatóbb módon azt, hogy hogyan szállt le, hogyan közeledett hozzánk, hogyan vette magára Jézusban minden fájdalmunkat, szenvedésünket, hogyan viselte el zokszó nélkül azt a borzalmas kínsorozatot, amit az emberi bűn és gonoszság szánt neki. És ebben is példát adott nekünk arra nézve, hogy ő igenis szavának eleget tett, ígéretéhez hű maradt, beteljesítette azt, leszállt, azért, hogy megszabadítsa az önét. Nem azért jön közénk, hogy szétverjen köztünk, pedig jogosan tenni. Nem azért jön, hogy károsztassa ezt a világot, hanem úgy, ahogy a János evangélium a harmadik részének megfogalmazásában mondja Jézus maga. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett, nem hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartsa. Azt. Megtartsa azt. Most ezt teszi Isten már akkor is, amikor elkezd hidat építeni, úgymond. Azon szakadék fölött, ami oda került Isten és ember közé a bűneset következő. Lám, ahogy megtörtént a bűneset, ahogy Ádám és Évára rászakadt, a bűn következménye, a félelem, a rejtőzködés, a mezítelenségük szégyene, ahogy elkezdtek reszketni, bujkálni, menekülni, rögtön elindul Isten utánuk. Még aznap este, a hűvös alkonyatban, ahol már didereg Ádám és Éva lelke, ahol már nem érzik jól magukat az édenkertben, ahol már valami rettenetes idegenség szakadt rájuk, Isten rögtön elindul utánuk. Megszólítja őket. Ádám, hol vagy? Mit tettél? És akkor is úgy jön, hogy közben felöltözteti őket. Mert valami kis fügefa levelekkel idétlenkedve próbálták elrejteni felismert mezítelenségüket, és eltakarni. Bűneset következményeként támadt szégyenüket. És azt olvassuk ott, hogy Isten irgalmas mozdulattal, bőrruhákkal felöltözteti őket. Nyilván valamelyik állat feláldozása árán, már rögtön a bűneset utáni isteni mozdulatban, az Ádám és Évához való érkezésben ott van a kegyelem vonása is, ami áldozat, véráldozat árán kezd működésbe lépni. A bukott ember pár érdekében felöltözteti őket Isten. Ez az isteni kezdeményezés. Ez történik itt is, mikor kijön Isten választott népe Egyiptomból, a rabszolgaságból. Alig indul el a pusztai vándorlás útján, még csak 3 hónapja vándorol, és Isten szövetséget ajánl neki. Ott van a Sinai hegy tövében, és azt olvassuk, hogy az a Mózes, akihez leszállt Isten a csipkebokor lángjában. Az a Mózes, aki megszólított Isten a Sinai hegy környékén. Az a Mózes felmegy Istenhez. Isten leszáll, Mózes felmegy Istenhez. Különös mozgás irányok ezek. Isten mindig ezt várja. És az ő hozzánk való leszállásának mindig ez a különös következménye, hogy az ember elkezd fülemelkedni. Nem a maga erejéből, hanem Isten vonzó szeretetének a hatására elkezd indulni föl Isten felé. Isten vonzó szeretete felemeli őt. Emlékszünk, amikor ott van a Lukács evangéliumának 5. része leírásában a csodálatos halfogás története, hogy megrendül Péter annak felismerésekor, hogy itt Jézusban az Istennel van dolga, a Szenttel van dolga, akkor ő bűnei súlya alatt térdre roskad az ő kicsin, koszos halász bárkájának a padlóján. És azt mondja, eredj el én tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus nem megy el tőle, hisz épp azért jött, hogy a bűnös megragadja. Az előtte már térdre roskadt bűnös fölemelje. Megérinti, fölemeli, és azt mondja, ne félj, ezután ember halász leszel. Azért szálltam le hozzád, embertestben, Istenként. Azért léptem be mindennapi, hétköznapi, unalmas, sokszor csődös életed halász bárkájába, hogy megtöltsem azt halakkal, de nem csak a bárkát halakkal, hanem a szívedet az Istenben való örömmel, a bocsánat békességével. Hogy ne azzal az érzéssel élj, hogy én bűnös ember vagyok, hogy én kározatra méltó elveszett vagyok, hanem élj azzal a nagy felismeréssel, hogy eljött hozzád, leszállt hozzád az Isten. Hidat épített közted és maga között. Ezt teszi itt is. Leszállt Mózeshez, Mózes pedig fölmegy az Istenhez, a hegyre. És ott elkezdik egy csodálatos párbeszéd között. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Üzenetet bíz rá. Mint ahogy minden Istentől megszólított emberre üzenet bízatik ma is. Nem csak azért szólít meg téged, templomba járó, igehallgató testvéremet, hogy csak a te szíved derüljön föl, hogy a te lelked könnyebbüljön meg. Nem csak azért, hogy a te vasárnapod egy kicsit szebb legyen, vagy holnap a hétköznapok taposó malmához több erőd legyen, hanem azért is szólít meg, mert üzenetet bíz rejád. Olyan üzenetet, amit el kell vinned azokhoz, akik távolabb vannak Istentől. Azokhoz, akik nincsenek ott még a Szent hegyen. Akik még nem mentek fel, mert még nem élték át az isteni szeretet vonzását. Nem kerültek annak az erőterébe. Nos hát ezért bíz üzenetet Isten a mindenkori megszólítottjaira. Úgy, mint egykor Mózesre. Menj, és így szól Jákob házához, és ezt hirdesd, Izrael fiai. Szólj, hirdesd. Testvérek, az aktív Isten, a cselekvő Isten, az ő megszólított gyermekét, az ő kiválasztottai. Legyen az a híres ószövetségi Mózes, vagy legyen az a mai egyszerű, igehallgató ember, te vagy én. Azokat Isten, a cselekvő Isten aktivizálja. Rögtön beállítja az ő cselekvő szolgálatába. Nem engedi tétlenkedni. Az Isten által megszólított ember nem maradhat többé néma ember. Menj, így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Figyeljük meg, hogyan nevezi meg Isten az ő választott népét? Kétféle mód. Jákob háza és Izrael fiai. Azaz, emlékezteti Mózest is arra, hogy az ő választott népének az egyik őse két nevű ember volt. Jákob és aztán Izrael. Jákob a természeti születése szerinti név, ami csalót jelent, ami kettős természetet jelent. És Izrael az Istentől adott új név, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa, Isten győztese. Most erre emlékeztesd az én népemet, hogy ez a kettős természet nem csak Jákobban, a ti ősatyátokban munkált, hanem ez a kettős természet sajnos öröklődik. És ez ott van benned is, Mózes, ott van a te néped tagjaiban is. Az óemberi természet mindegyre megkísért. Akkor is, mikor Krisztus elhívottja vagy, akkor is, mikor imádkozol, akkor is, amikor templomban vagy. Az óemberi indulat, az óemberi gonosz természetem mindegyre megzavarja Istenne való kapcsolatomat. Mindegyre megzavarja fele barátommal való kapcsolatomat. Ne felejtsd, hogy ki voltál. De tudd azt, hogy ki vagy Krisztusban, az Istentől kapott új név birtokában. Ne felejtsd, hogy Isten nélkül mire voltál képes. De azt is tudd meg, hogy Isten megszólítottjaként van esélyed és van lehetőséged új természetűvé válni, új emberként élni, újjá születettként tovább menni, úgy, mint az öreg Nikodémus a Jézussal való éjszakai beszélgetés után. Mert nem elég egyszer születni testtől, hanem kell másodszor is születni lélektől. És ez csak az Istentől való személyes megszólítottságban bontakozik ki. És hát, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy menj és szólj Jákob háza és Izrael fiainak, akkor meg is mondja pontosan azt, hogy mi ennek az üzenetnek a tartalma. Nézzük meg Isten, hogy készít elő a nagy szövetségkötést. Megvan a helyszín, megvan az időpont is, az Egyiptomból való szabadulás után 3 hónappal, a helyszín a Sinai hegy, és most jön a szövetségkötés lényege. Sőt, annak a feltételeit is elmondja Isten. Azt mondja ennek a népnek, Mózes által. Most, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Minden nemzet az enyém. De ti választott nemzet, az én számomra lefoglalt tulajdon lesztek. Különös ez. Mit akar Isten ezzel a választott néppel? Az egész Ószövetség erről beszél. Az egész Új Szövetség erről beszél. Mert hogy Istennek Jézus Krisztusban van egy új szövetségi választott népe. És ehhez tartozunk mi is. Mit akar Isten az ő választott népével? Meg akarja szentelni. Hogy együtt legyünk szentek. Erre kaptunk elhívást. Az imaheti program ezt fogalmazza meg. Erre kaptunk elhívást, hogy együtt legyünk szentek. Mit jelent ez? Együtt legyünk szentek. Hogyan, kivel, minek a segítségével lehetünk mi szentek? Mit is jelent ez a szentség? Mert hogy Isten erről beszél alapigényben az ő népének, amikor Mózes által azt üzeni, ha hallgattok szavamra engedelmesen, ha megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül. Papok királysága és szent nép lesztek. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. A szentség az Ószövetségben az Isten számára való elkülönítettséget jelent. Le van foglalva ez a nép Isten számára. Ezt jelenti a szentség. Nem kell félreérteni, hogy valami glóriát képzeljünk el az Istentől megszólított emberek feje köré, vagy akiket a katolikus egyház szenté avat, hát azok a szentek. Nem. Hanem azok, akiket Isten megszólít, azokat, akik felismerik, hogy Isten kiválasztó szeretete utolérte őket, és igent mondanak Istennek erre az eljegyző szándékára. És tudomásul veszik, és az egész életükkel bizonyítani igyekeznek azt, hogy Isten számára lefoglalt emberek ők. Ugye a jegygyűrű a házasok ujján mindenki előtt nyilvánvalóvá teszi, hogy én foglalt vagyok valaki számára. Isten is így akarja az ő népét eljegyezni magának. Különös jelt akar adni arra nézve, hogy mi Isten lefoglalt népe vagyunk. És ez a szentség, ami a tisztaságban, a másfajta magaviseletben mutatkozik meg, abban, hogy hogyan éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat a hétköznapokban, abban mutatkozik meg, hogy hogyan lesz a mi magatartásunk világító, fénylő példává mások számára. Amerikában egyszer egy kisvárosban egy evangélista szabad téren prédikált, evangelizált. És Isten haragjáról beszélt az emberek bűne kapcsán, és a megtérés szükségességéről. Olyan hatékonyan és olyan nagy dinamikával hirdette az evangéliumot, a bukott ember romlott állapotáról beszélve, de a megtérés lehetőségét is föltárva, hogy az egyik hallgató, a város egyik üzletvezető, egyik kereskedője, az fölháborodott, és oda ment egészen előre a prédikátorhoz, és szembe köpte őt. Majd eltelt néhány nap, és egyszer meglátogatja ezt a prédikátort otthonában az egyik gazdag rokona, aki szétnézve a prédikátor nagyon egyszerű és szegényes otthonában, sőt a kamrájába is benézve megállapította, hogy hát ez már túlzás, ahogyan ez az ő prédikátor rokona él, mert túlzott szegénységben él, nyilván a maga gazdagságához viszonyítva. Állapította ezt meg. És akkor engedélyt kért az ő prédikátor rokonától ez a gazdag látogató, hogy elmehessen és bevásárolhasson neki. A prédikátor azt mondta, hogy menj, de az a kérésem és kikötésem, hogy ahhoz a kereskedőhöz menj, aki napokkal ezelőtt engem megsértett, megbántott. El is megy abba az üzletbe, és egyre több árut foglal le, és mondja, hogy ezt is meg akarom menni. Hát persze derül a kereskedő, hogy milyen nagy forgalma lesz mindjárt, és fölajánlja ennyi áru láttán, hogy haza is küldi a kliens címére a sok megrendelt árut. És akkor ez a gazdag rokon a prédikátor címét mondja be. Erre fölkapja a kereskedő a fejét, és azt mondja, bizonyára nem jól értettem. Az illető prédikátor rendeli ezt a sok árut? Az ő címére kell ezt küldenem? És azt mondja, igen, igen. És elmondta, hogy kikötötte, hogy csak önnél vásárolhatok, és mondjam meg, hogy csak az ő címére küldhetők ezek az árok. Hát nagyon megszégyenült ennek a gesztusnak a nyomán ez a kereskedő, aki szembeköpte a prédikátort, és nyilván nem csak, hogy hazaküldte neki a sok megrendelt árut, hanem utána el is ment hozzá személyesen, és bocsánatot kért tőle az otromba gesztusáért, amivel kifejezte az evangélium ellenességét. Nyilván kérdés, hogy hogyan tudja gyakorolni az ember ezt akkor, amikor ilyen megaláztatás éri őt. Mit is jelent az, ha valaki Isten szent népéhez tartozik? Azt mondja itt Isten Mózes által, hogy papok királysága és szent nép lesztek. Papok királysága. Valami hatalmas méltósággal ajándékozza meg Isten azokat, akiket kiválaszt, lefoglal maga számára. Papok királyság. Ebben a két szóban benne van két nagy köztiszteletben álló intézménynek a világa. És abban az időben a papság is, a királyság is szinte isteni rangú intézmény volt a köznép szemében. Tudjuk, a papot is, a királyt is illatos szent olajjal kenték föl a szolgálatra, amikor elment egy-egy próféta, vagy egy pap, és illatos olajjal megkente az illető kiválasztott személy homlokát, így avatták be, úgymond, ebbe a nagy tisztségbe a főpapot, a király, vagy éppen a prófétát is az Ószövetség idején. Amikor Isten azt mondja, hogy az általa megszólította, a köréje gyűjtöttek, papok királysága lesz, akkor ebben benne van ez a kettős tisztség. Jézus hármas tisztséget visel, mert ő volt a legnagyobb próféta, ő az örökkévaló király, és ő az a nagy főpap, aki saját életével mutatta be az áldozatot a Golgota oltárán. Most hát Jézusi vonásokat hordoz magán Isten választott népe. Az Ószövetségben, különösen az Új Szövetség világában. Papi vonásokat, ez azt jelenti, hogy imádkozni, közben járni másokért, áldozatra kész lenni. Királyi vonásokat, nemes vonásokat, amikor nem adjuk alá annál a lelki szintnél, amit az isteni elhívás számunkra jelent. Van egy drága lelki ének, királyi gyermek vagyok én, van nekem koronám, és akkor egy királyi méltósághoz találóan kell viselkedjem, mert tudom, hogy Isten az én Uram és én királyom. Nyilván ez a hétköznapok életét is tökéletesen át fogja rendezni. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, mondja Péter apostol az ő levelében azoknak, akikhez küldte Kis-Ázsia szélszó gyülekezeteiben annak idején, az első század második felében ezt az üzenetet. Tudatosították az apostolok az ő üzeneteik révén, a leveleik által is, hogy azok, akikhez eljut az evangélium, akiket Isten megszólít Jézus nevében, azok mind-mind egy királyi papsághoz tartoznak ezután. Szent nemzetté válnak, és ehhez méltó feladatot is kapnak. Hirdetni annak hatalmas dolgait, mondja Péter ott tovább, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. Hogy lehet ezt hirdetni a hétköznapokban? A 19. századnak egyik neves tudósát, James Simpsont, a kloroformnak a felfedezőjét, megkérdezte egyszer egy újságíró, hogy doktor úr, professzor úr, ugye magas rangú ember volt, köztiszteletben álló személyiség volt ez a nagy tudós, hogy mi a legjelentősebb felfedezése az életében. Elmosolyodott ez a nagy hírű tudós ember, és így válaszolt, talán nem hiszi el. A legnagyobb felfedezésem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Minden más felfedezés csak erre a világra jelent bizonyos hasznot. De azt mondja, ez a felfedezésem megtartja értékét a síron túl is. Hogy Jézus Krisztus az én megváltó. Ki fedezi fel ezt? Csak az, aki érzi rászorultságát a szabadításnak, a megváltásnak. Felfedezem Jézus közelében, a tiszta és szent Isten közelében, hogy bűnös ember vagyok én, mint Péter. De a Jézus szavára átjárhatja a szívemet, a csodálatos felismerés öröme, hogy van benne olyan megtartóm, aki azért jött, hogy megkeresse és el ne vessze. Testvérek, Jézus Krisztusban olyan más minőséget nyer a mi életünk, ahogyan az Ószövetség választott népe életében hatalmas változást hozott az Egyiptomból való szabadulás, a pusztai vándorláson keresztül az ígéret földjére való megérkezés. Hányszor élt át Isten népe Mózes idejében, míg 40 évig volt vezér ennek a népnek a pusztai vándorlás idejében, hogy a puszta is kivirágzott, hogy a puszta, a nincstelenség, a semmi kellős közepén Isten kenyeret adott, húst teremtett, vizet fakasztott ennek a népnek, és nem engedte lerongyolódni a vándorlás közben. Ralph Waldo Emerson mondja azt gyönyörű költői megfogalmazásban, hogy a föld virágokat kacag. Milyen csodálatos, amikor tavaszodván a föld is megújul, ugye, és tele szórja pompás virágokkal a felszín. A föld virágokat kacag. Testvéreim, az Istentől megszólított ember, az ő lefoglalt, választott népe, a szent nép olyan új világban él, olyan ígéret földjén jár, olyan isteni talajra lép, ahol mennyei virágok teremnek. És ez nem illúzió, hanem ez most valóságos esély, itt, ami pusztai létünk közben, ahol sokszor megkísért a semmi, ahol sokszor megijesz az elmúlás, itt igenis van esélyünk arra, hogy Krisztusban megszentelt életet éljünk. Olyan gyakorlati módon is akár, ahogyan leírja Molnár Róbert, a közismerté vált magyarországi egyik polgármester, aki megtérése után már több könyvet írt, egyik most éppen itt vásárolható az asztalnál hátul, leírja azt, hogy van egy vállalkozó ismerőse, aki szintén hitre jutott, és megtérése után a feleségével együtt éppen egy nagy bevásárló központban végezték a havi szokásos bevásárlásukat. Amikor odaértek a kasszához, a futószalagra rakta ki a megtért vállalkozó az árucikkeket, és két csoportba szortírozva elválasztotta, az egyik része volt az, amit saját hasznukra, részükre vásárolt, a másik pedig, amit a cég részére vásárolt. A feleség nem értette a férjnek ezt az elválasztó mozdulatát, és kérdezte, hogy hát viccelsz? És elvette azt az elválasztó kis lapocskát a futószalagról, hogy egybe számlázzák le a cég nevére az összes vásárlást. És erre a férje azt mondja, eddig így volt, de ezután nem így lesz. És visszatette az elválasztót, és két külön számlát kért, egyiket a maguk használatára, a másikat pedig, amit csak a cég számára vásárolt, a cég számláját. Persze dúlt fúrt az asszony, és akkor beültek a kocsiba útközben hazafelé, kifakadt, hogy hát mit játszod a szentet? Hát minden vállalkozó így csinálja, hogy az otthoni szükségleteiket is a cégre számlázzák. Ha más így csinálja, ezután mi nem így csináljuk. Mert mi már Krisztusban új életet nyertünk, és ezután mi is így fogjuk csinálni. Persze ez a többes szám még nem volt teljesen érvényes, mert csak a férj ismerte még fel a Krisztus kegyelmét, később aztán megértette a feleség is, hogy az újjászületés miért szükséges. És mikor már ő is megtérésre jutott, akkor teljesen egyetértett a férje magatartásával, hogy az üzleti életben is, a vállalkozásban is tisztán, szentül, Istennek kedves módon fogunk ezután eljárni. Igen, amikor Isten szent népet formál magának, akkor megtörténik az a nagy helyreállás, amit a bűn annak idején elrontott. Akkor kiépül az a híd Isten és ember világa között, amit Isten kezdeményez, amire az ember is igent mond, és ezen a hídon áthidalódik a szakadék, és van közlekedés Isten és ember között. És ezen a hídon most már kölcsönösen átjárhat egymáshoz Isten és ember. És ebben a drága lehetőségben szentelődik meg az életünk, a hétköznapunk, az emberekhez való viszonyunk, a munkánk, a pénzkezelésünk, a szórakozásunk, a tanulásunk, a jövő tervezésünk egyaránt. Azt mondja itt a záróversekben alapigénk, hogy amikor Mózes előadta mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki, akkor a nép egy akarattal azt válaszolta, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes pedig megvitte a nép válaszát az Úrnak. Milyen két irányú kommunikáció. Kész a híd, a kegyelem hídja, a bűneset által vágott szakadék fölött, Isten és ember között. Van átjárás, van kommunikáció. Isten leszállt Mózeshez, Mózes felment Istenhez, Mózes lejött Istentől a néphez, szólt Isten nevében a népnek, a nép igent mondott Isten szavára, Mózes visszavitte Istennek a nép szavát, az ő elhatározását, és lám, így valósul meg az a csodálatos egység, amit így fogalmaz meg, ugye, az imahétnek a jelszava, hogy együtt. Együtt. Istennel együtt. Egymással együtt. Egy közösségben mindazokkal, akik Isten megszólítottjaiként az ő szent népéhez tartoznak. Papok királyságához, hogy ennek a nemes feladatnak eleget téve tudjon bizonyíték lenni a mi földi életünk, a mi együttes lépésünk, szolgálatunk, tiszta kezű cselekvésünk, a megszentelt beszédünk és világító magatartásunk tudjon együttesen bizonyság lenni, arra nézve, hogy leszállt az Isten, és ránk talált Jézusban az ő kegyelme. Mi pedig föl emeltettünk hozzá, és így tökéletes összhangban Istennel és egymással léphetünk együtt tovább a szentség útján. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy Te vagy a gazda ennek a teremtett, csodálatos, pompásan működő mindenségnek az ura. Benne a mi parányi, porszemnyi, de nálad számon tartott életnek szintén a gazdája. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor nem tudtuk ezt. És úgy bolyongtunk a vak mindenségben, a sötétség mélyén tapogatózva bizonytalanul, mint gazdátlan senkik. De köszönjük, hogy Jézusban megkerestél minket. Ránk találta Te irgalmas szeretetet. És köszönjük, hogy tudomásunkra hoztad, mint egykor Mózes által, az Egyiptomból kiszabadított népednek, hogy mi királyi, szent nemzet vagyunk. Papi királyság, olyan nép lehetünk, akik hirdethetjük a Te szabadításod csodáját. Hirdethetjük, hogy eljött hozzánk is az Isten, hogy minket is meglátogatott a naptámadat a magasságból, ahogy Zakariás fogalmazott Keresztelő János születésekor. Köszönjük neked hálaadással, Istenünk, hogy ennek a látogatásnak újabb részesei lehettünk ma is. Köszönjük, hogy áldást akarsz adni az imaheti sorozatunkra estéről estére, hogy tanulgassuk, mit jelent együtt lépni veled, mit jelent együtt cselekedni veled, mit jelent együtt lenni imádságban, odaszánásban, áldozatkészségben, szent elhatározásban, a fele baráttal, a testvérrel. Köszönjük neked az együttlét lehetőségét. Köszönjük, hogy ez testvéri együttlét, szentek közössége, nem bűnösök társasága, hanem megváltottak, megszabadítottaknak a közössége. Köszönjük, hogy Isten gyermekeinek a közösségében lehetünk együtt, és dicsőíthetünk, magasztalhatunk téged. Kérhetünk áldást a bukdácsolók életére, erőt azoknak, akik erejük fogytán vannak. Kérhetünk gyógyulást betegeinknek, a szenvedő testvéreknek. Kérhetünk vigasztalást a gyászolóknak. Kérhetjük segítségedet, bölcsességedet gyermekeinknek, tanulásukban, munkájukban, vizsgáikban, az életre való felkészülésükben. Imádkozunk, jöjj velünk a hétköznapok útján is, és maradj velünk ígéreted szerint. Amen. növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.